14. fejezet. Jeremos több napon át Lámái botra kötött rabja maradt. Nem érezte magát túlságosan boldognak, mert Lámái háza az örökös cívódás és veszekedés háza volt. Lámái szabályos ütközeteket vívott öccseivel és húgaival, mert azok kínozták Jeremost, és ezek az ütközetek minden alkalommal azzal fejeződtek be, hogy Lenerengó közbeavatkozott és minden sarját részrehajlás nélkül megbüntette. Ezek után mintegy magától értetődően az általános elvek alapján nekiesett Lumáinak, akinek halk hangja mindig nyugalmat és békességet kért, és aki a szókorbácsolás végén mindig a kenuházba menekült néhány napra. Itt Lenerengó tehetetlen volt. A férfi a kenuházába egy méri sem léphetett be. Lenerengó sosem felejtette el az utolsó méri sorsát, aki megszegte a tabut. Sok évvel ezelőtt történt, amikor még lány volt, és emlékezetében még mindig élénken élt a szerencsétlen asszony, aki egész nap fél karján lógott a napon, és a következő nap a másik karján. Azután a kenuház férfiai lakomát csaptak belőle, és az asszonyok még hosszú ideig csendesen viselkedtek férjeikkel szemben. Jeremos megszerette Lamait, de az az érzés sem erős, sem szenvedélyes nem volt. Inkább a hálából fakadt, mert egyedül Lámái adott neki ennivalót és vizet. De a fiú nem volt sem kapitány, sem Hagin úr. Még csak Derbi, vagy Bob sem volt. Alacsonyabb rendű emberteremtmény volt, nigger, és Jeremosba rövid élete során alaposan belenevelték a törvényt, hogy a fehér emberek a felsőbb rendű kétlábú istenek. Nem kerülte azonban el a figyelmét a négerekben lakozó értelem és hatalom. Nem töprengett rajta, elfogadta. Parancsoló hatalmuk volt, más tárgyak felett botokat és köveket tudtak hajítani a levegőn át, és még őt is úgy hozzá tudják fogolyként kötni egy bothoz, hogy tehetetlenné válik. Akármennyire alacsonyabb rendűek is a fehér isteneknél, mégis istenek. Jeremost most kötötték ki először életében, és nem tetszett neki a dolog. Hiába gyötörte fogait, egyik-másik meg is lazult az alatta növő második fog nyomására. A bot erősebb volt nála. Bár nem feledte el kapitányt, elvesztésének fájdalma elhalványodott az idő múlásával, míg esze előterét teljesen elfoglalta szabadságvágya. De amikor eljött szabadulásának napja, nem használta ki az alkalmat, és nem szaladt el a part felé. Úgy esett, hogy Lenerengó szabadon bocsátotta. Szánt szándékkal tette, meg akart tőle szabadulni. De mikor kioldozta Jeremost, az megállt köszönetet mondani, farkát csóválta, mogyoró barna szeme felmosolygott rá. Az asszony lábával dobbantott, hogy elkergesse, és élesen, megfélemlítően rákiáltott. Jeremos ezt nem értette meg, és annyira nem szokott félni, hogy az asszony nem tudta megijeszteni és elzavarni. Nem csóválta már a farkát, és bár továbbra is felnézett az asszonyra, szeme már nem mosolygott. Lenerengó mozdulatában és zajongásában észrevette a barátságtalan indulatot, és éberré és figyelmessé vált, felkészülten várt bármilyen ellenséges cselekedetet, amit az asszony ezután elkövethet. Lenerengó megint kiáltott egyet és dobbantott. Csak annyit ért el vele, hogy Jeremos figyelmét a lábára irányította. Az asszony heves vérmérsékletének túl sok volt, hogy Jeremos ilyen lassan megy el, most, amikor szabadon bocsátotta. Rúgott. Jeremos kitért előle, és belekapott a bokájába. Rögtön kitört a háború, és nagyon valószínű, hogy az asszony megölte volna Jeremost dühében, ha Lámái nem jelenik meg a színen. A Jeremos nyakáról leoldott bot elmondta anyja álnokságának történetét, és felbőszítette Lámáit, a verekedők közé ugrott, és elhárította az ütésre emelt poitörőkövet, amely szétszúzhatta volna Jeremos fejét. Most Lámáit fenyegette a súlyos sérülés veszedelme, és anyja éppen alaposan fejbe kólintotta, amikor szegény Lumái, akit felébresztette a lárma, előmerészkedett, hogy békét csináljon. Lenerengó, mint mindig, minden másról megfeledkezett vad gyönyörűségében, hogy élete társát lehordhatja. Az ügy befejezése elég ártalmatlan volt. A gyerekek abba hagyták a sírást, Lámái újra megkötötte Jeremost a bottal, Lenerengó kifulladt a nagy prédikálásban, és Lumái sebzett érzelmekkel távozott a kenuházba, ahol a férfiak nyugton alhattak, és a mérik nem komiszkodhattak. Aznap éjjel férfi társai körében Lumái előtt a bánatát, és beszélt az ókáról is, a kölyök kutyáról, amely az Arangin érkezett. Véletlenül Agno, az ördög-ördög doktorok feje vagy fő papja is meghallotta a mesét, és eszébe jutott, hogy ő Jeremost a kenuházba küldte a többi fogója legyetemben. Fél óra múlva tisztázta a dolgot, a fiú megszegte a tabukat, és ő titokban meg is mondta neki, mert erre a büntetés halál. Túlságosan jó alkalom volt ez Agnónak, hogy hatalmába kerítse a fiút, nem szalaszthatta el. Egy halott fiú nem ér neki semmit, de egy élő, akinek élete a kezében van, jó szolgálatokat tehet. Mivel senki sem tudott a megszegett taburól, hallgathatott az ügyről. Így hát megparancsolta lámáinak, hogy azonnal menjen le lakni az ifjak Kenu házába, és itt kezdje el noviciátusát, a próbák sorozatát, amely felviszi őt a nőtlenek Kenu házába, és fele útig a teljes jogú férfi rangja felé. Reggel az ördög-ördög doktor parancsának engedelmeskedve Lene Rengó összekötözte Jeromos lábát, nem éppen harc nélkül, amelyben Jeromos jó pár ütést kapott a fejére, az asszony meg horzsolásokat a kezére. Azután Lene Rengó levitte a falun keresztül Agnó házához, hogy átadja. Útközben a falu szabad főterén, ahol a totemoszlopok álltak, ott hagyta a kutyát a földön, és csatlakozott a lakosság vidám mulatságához. Öreg Basti nem csak szigorú törvényhozó volt, hanem a maga nemében egyedülálló is. Ez alkalommal ezt a napot választotta, hogy megbüntessen két veszekedő asszonyt, leckét adjon a többi asszonynak, és megint egyszer boldoggá tegye alattvalóit, hogy ilyen uralkodójuk van. Tiha és Vivau, a két asszony, zömök, erős és fiatal volt, és régóta botrányokat okoztak már szüntelen veszekedésükkel. Basti büntetésül versenyfutást szabott királyuk. De micsoda? Versenyfutást. Meg kellett pukkadni tőle. Férfiak, asszonyok, gyerekek, minden néző ordított a gyönyörűségtől. Még a fél lábukkal sírban álló idősebb matronák és szürke szakálú öregek is visítottak és sikongtak, annyira tetszett nekik a látványosság. A félmérföldes futópálya a falu hosszában a falu közepén keresztül vezetett, attól a part résztől, ahol az árangit elégették, a tengeri fal másik végéig. Oda-vissza kellett futnia Tihának, Vivaunak, és mindkét alkalommal egyikük sebesebb futásra ösztökélte a másikat, a másik pedig eredménytelenül igyekezett sebesebben futni. Csak Basti agyalhatta ki ezt a mutatványt. Először két kerek egyenként teljes 20 kiló súlyú korallkövet tettek Tiha kezébe. Tiha kénytelen volt szorosan az oldalához fogni őket, hogy leneguruljanak a földre. Mögé állította Basti Vivaut, aki egy bambusz szilánkokkal tüskésen kirakott, könnyű, hosszú bambuszrúddal fegyverkezett fel. A szilánkok hegyesek voltak, mint a tű, különben tetováló tűnek használták őket, és a rúd végére erősítve Tiha hátát kellett döfölniük, ahogy az emberek ösztökéikkel az ökröket döfölik. Nem lehetett vele komoly sebet okozni, csak nagy fájdalmat, és Basti éppen ezt akarta. Vivau döfött a rúddal, és Tiha atlétai erőfeszítéssel botorkálva, bukdácsolva igyekezett sietni. Ha elérik a másik part részt, megcserélődnek a szerepek, és Vivau hozza vissza a köveket, Tiha pedig döföl, és mivel Vivau is tudta, hogy Tiha igyekszik bőségesen visszaadni azt, amit ő adott neki, igyekezett a legtöbbet adni, amíg módjában állt. Mindkettőjük arcán csurgott a veríték, mindegyiknek megvoltak a szurkolói a tömegben, bátorították őket, és minden döfésre fokozódott a nevetés. Bármilyen nevetés is volt, mögötte vademberi vas törvény húzódott meg. A két követ végig kellett vinni az egész pályán, a bambusz rudas asszonynak meggyőződéssel és szaporán kellett döfölnie. A megdöfködött asszonynak nem volt szabad kijönnie a béketűrésből és összeverekednie kínzójával. Basti kellőképpen figyelmeztette őket előre, hogy az általa lefektetett szabályok megszegéséért az a büntetés, hogy a vétkest kikötik apá idején az zátonyra és megeszik a homokicápák. Mikor a küzdő felek odaértek, ahol Basti és miniszterelnöke Aura állt, megkettőzték erőfeszítéseiket. Vivau lelkesen szurkált, Tiha minden döfésre nagyokat ugrott, és az a veszedelem fenyegette, hogy bármely pillanatban elejtheti a köveket. Sarkukban összesereglettek a falu gyermekei, és a falu összes kutyája is izgatottan sikoltoztak, csaholtak. Hosszú időte izé, Tiha! Nem ülni Kenu benne! Rikkantotta Aura az áldozatnak, és erre Basti megint felkuncogott. Egy szokatlanul erős döféstől Tiha leejtette az egyik követ, és amíg térdre ereszkedett, egyik karjához oldalához kanalazta a követ, megint talpra állt és tovább bukdácsolt, addig alapos szurkálásban részesült. Egyszer a sok kintól neki bőszülve fellázadt, szánt szándékkal megállt és kínzójához fordult. Én haragudni neked nagyon sok, mondta Vivaunak. E majd hamar, de nem fejezhette be a fenyegetést. Egy lelkes döfés áttört sztoicizmusán, és újból elindította botorkáló útjára. Ahogy a furcsa verseny futása part felé közeledett, úgy távolodott a tömeg kiáltozása. De néhány perc múlva hallani lehetett, amint visszafelé áramlik, ez alkalommal Vivau lihegett a koralkövek súlya alatt, és Tiha az elszenvedett döfésektől sajgó háttal kamatostul igyekezett visszaadni a kölcsönt. Basti előtt Vivau lejtette az egyik követ, és amikor fel akarta emelni, elvesztette a másikat, és az jó néhány méterrel odább gurult. Tiha a bosszú álló dű forgószelévé vált, és egész somó nekivadult. Basti sovány oldalát fogta, úgy mulatott, és a legtisztább öröm könnyei csurogtak végig hihetetlenül ráncos arcán. És amikor az egész véget ért, Basti így szólt a népéhez.
Így fog minden asszony verekedni, ha túllantul kívánja a verekedést?
Csak éppen nem így fogalmazta meg. Nem is somói nyelven mondta, Bécsé de Mer nyelven beszélt, és szavai így hangzottak.
Minden izé méri, ő szeretni verekedni. Minden izé méri somóban, izé verekedni így.